are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Finta Gábor jelentkezik ismét a Magyar Klasszikusok műsorával. Holnap lesz 63 éve, hogy a Vörös Moszkva immár második forradalmunkat folytotta vérbe. Először, igaz, hogy az osztrákok kérésére, 1849-ben taposták el a magyar szabadságot, de most saját kommunista hatalmuk védelmében özönlötték el tankjaik a magyar földet és elsősorban a magyar fővárost. Már sokszor megírták, hány hazafi esett áldozatul hitszegő támadásoknak, és ami talán még nagyobb tragédia volt az országnak, hogy hányan menekültek nyugatra, hatalmas veszteséget okozva hazánknak. November 4-e megmutatta, hogy Magyarországnak kevés esélye van arra, hogy szabad és a nagyhatalmaktól független ország maradjon. Ezen a napon gyászoljuk elesetteinket, és az alkalomhoz kevés muzsika tűnik méltóbbnak, mint hazánk fia Liszt Ferenc 1868-ban komponált gyászmiséje, a Requiem. Ma ennek első tételével emlékezünk 1956 halotteira és száműzöttjeire. A gyászmise első tételének magyar fordítása. Örök nyugodalmat adj nekik, Uram, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Téged illet, Uram, minden ének a szent hegyen, téged illet a szent városban az áldozat. Hallgasd meg könyörgésemet, hozzá tér meg minden ember. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz. Liszt Requiemjének első tételét a francia hadsereg férfikara adja elő, Yves Parmentier vezényletével. Az orgona kíséretet François-Henri Hubart játssza. Október 26-án rendkívüli hangverseny színhelye volt az ottawai Magyar Ház. Kalmus Felicián csellóművész mutatta be különleges műsorát, Felrázva, nem keverve címmel. A koncert az Extra Hungarium Alapítvány és a Kalmus támogatásával valósult meg. Kalmus egész különleges élményt nyújtott a hallgatóságnak, nem csak a hangzás, hanem a képi megjelenítés területén is. Az előadott magyar népdalokat, klasszikus zeneszámokat és saját kompozícióit kísérő vetített képek eredeti és különleges képzelőerőről tanúskodtak, és kitűnően illeszkedtek a felhangzó zeneművekhez. Láttam már hasonló próbálkozásokat többször is, de sokszor az volt az érzésem, hogy a vizuális aspektus egyik feladata az előadó hangszerbéli felkészültségének hiányosságait volt hivatva leplezni. Nem így Kalmus Felicián esetében. Hangszeres tudása, előadói kvalitásai minden kritikát kibírnak, és előadásában kép és hang szerves egységbe fonódott össze. Sajnos itt a rádióban a produkció vizuális fele nem jeleníthető meg, de a Magyar Ház honlapján lesz felvétel, ahol a produkció teljes egységét, a képet és a hangot is láthatják, hallhatják. Most egy kis ízelítőül néhány részletet mutatunk be a hangversenyből. Tiszán innen, Dunán túl, magyar népdal feldolgozás. Kalmus, a mély tenger dala.
További jó szórakozást kívánunk!
November 16-án szombaton Virtuózok a Jövő zenéje címmel koncertet láthatnak és hallhatnak az ottavai Magyar Ház látogatói. 2014-ben indított a Magyar Televízió egy klasszikus zenei tehetségkutató műsort. A Virtuózok Kamara Együttes a klasszikus zene magas kultúráját kívánja átadni a jövő generációjának korszerű formában. Részletes leírást és helyfoglalást az ottavai Magyar Ház honlapján találnak. Október 19-én Kerekítő címmel indult egy foglalkozás 0-tól 3 éves korú gyermekek számára. Játszunk, énekeljünk, mozogjunk együtt jelszóval. A programot Jékovács Judit drámapedagógus hívta életre. Különlegessége, hogy kizárólag népi forrásokból merít, dalokat, mondókákat, gyermekjátékokat tanulhatnak az érdeklődők. A játékvezető Nagy Dóra. Részletes információért kérjük, keresse fel a honlapunkat.
Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen, én utána senkinek esereljen. De ha valaki én utánam kesere, a jó Isten a két kezét áldjon meg.
Kicsi madár, miért keseregsz az ágon? Nem csak te vagy elhagyott a világon. Nekem sincsen édesapám sem az. A jó Isten mégis gondot visel rá.
Életemben csak egyszer voltam boldog, akkor is a két szememből a könny hullott, de sírtam is én örömében, hogy szeret, s bánatimban, hogy az enyém nem lett. De sírtam is én örömében, hogy szeret, s bánatimban, hogy az
Thank you.
Az elhangzott dalt Ez a vonat, ha elindul címmel a Csíkzenekar előadásában hallották. A szülőföld vagy a szeretett személy elvesztése egyaránt nagy fájdalmat okoz annak, aki elszenvedi. Október 4-e után magyarok tízezrei indultak útnak, hátrahagyva hazájukat, szülőföldjüket, szeretteiket vagy éppen szerelmüket. Most hallgassunk meg egy részletet Pap Lajos, szívsebész, nyugalmazott egyetemi professzor 2019. október 23-án mondott ünnepi beszédéből. Majd Celepcsényi Ernő, 56-os szabadságharcos olvas fel részleteket visszaemlékezéseiből, az utcai harcokról, a szovjet tankok megérkezéséről Budapestre. Az ottavai Magyarház ünnepi műsorának szónokaként.
Szeretetben testvéreim, emlékező gyülekezet! A történészek, történelem kutatók azt tanítják, hogy a történelmi eseményeket csak bizonyos időtávlatból lehet helyesen megítélni. Azt gondolhatnánk, hogy 1956. októberétől 63 év több, mint két emberöltő távolságából tiszta és világos képet alkothatunk. Én azt tapasztalom, hogy az ellenkezője történik. Ami korábban fehér volt, azt mára piszkos szürkére mosták, ami fekete volt, azt rózsaszínűre festették. Akik 40 éven keresztül azt mondták, hogy 56. októbere ellenforradalom volt, azok ma, vagy azok fiai ott állnak az 56-os áldozatok sírjánál és koszorúznak. Egy részük, a hivatalosok, a megmondó emberek pedig gyalázzák ma is a Tóth Ilonkákat, Mansfeld Pétereket és Pongrácz Gergelyeket, ahogy tették 40 éven keresztül. Munka megosztásban ájtatoskodnak és gyalázkodnak. Mansfeld Péter és a pesti srácokat terrorista huligánoknak mondják, összemosva a szép új világ gyalázatos gyilkosaival, hogy gyermekeinkkel el tudják fogadtatni, hogy gyilkos és meggyilkolt egyaránt áldozat volt. Nem. A pesti srácok nem terroristák voltak, hanem a világ legtisztább forradalmának hősei. Ők nem öltek ártatlan gyermekeket és asszonyokat, nem robbantottak buszokat, vonatokat, iskolákat, nem szedtek túszokat, magas váltságdíjat követelve. Ők egy idegen világirodalmi hadsereg tankjaival, gépfegyvereivel szálltak szembe, kezünkben egy üveg benzinnel, egy szál puskával. Esélyük nem volt a győzelemre. Több, mint 2500-an haltak meg. Több, mint 20 000 megsebesültek. Az életben maradottak közül 453-at halálos ítélet kimondása után végeztek ki. Százak és ezrek. 100 és 1000 család élt éveken át akasztófa árnyékában, rettegve a holnaptól. Több, mint 200 000 férfi és nő nemzetünk derékhadából kényszerült elhagyni hazáját. Mondjátok el fiaitoknak és unokáitoknak. Megbocsátani krisztusi parancs, de felejteni a történelem megtagadása, a nemzet halála. Az áldozatoknak, a hősöknek a nemzet tisztelete jár, a gyilkosoknak és bűnösöknek csak megbocsátás. A fehér legyen fehér, a fekete legyen fekete. Kik voltak 56 hősei? Nagy Imre vagy a pesti srácok? Nagy Imre nem volt forradalmár, nem volt tiszta múltú magyar ember, de magyar miniszterelnök volt. Abban a pillanatban, amikor nem mások döntését kellett végrehajtani, hanem egy személyben, önmagában kellett dönteni, nem tagadta meg hazáját, nem tagadta meg népét. Szembeszállt Janicsár nevelőivel. Nem tudjuk, hogy pár nap alatt milyen szenvedések közepette járta be a Szavúszi-Paúszi utat. De tudjuk azt, hogy döntését meghozva életét áldozta hazájáért. Benne nem a magyar forradalmárt, hanem a felelős magyar miniszterelnököt kell tisztelnünk. Váteszi képességének tulajdonították koncepciós perének az utolsó szójagán elmondottakat, pedig csak jól ismerte társait, akikkel együtt járt Janicsár iskolába. Ma Budapesten sok helyen ezt tapasztalhatják. Mit mondott az utolsó szójogán Nagy Imre? Tudom, lesz majd még egy Nagy Imre per, amelyben rehabilitálnak. Csak attól félek, hogy azok mondják a gyászbeszédet, akik elárultak. Bevégeztetett. 1956. október 23. Sorsdöntő dátum a magyar történelemben, és fényes, tiszta emlék az emberiség újkori történelmében. Több mint két emberölnyi öltőnyi távolságra 63 évvel az emberiség legtisztább forradalmától. Ismét fel kell tennünk a kérdést, kik voltak 56 hősei? Nem politikusok, tudósok, papok, hanem tiszta szívű gyermekek és gyermeki tisztaságú fiatal felnőttek, munkások, parasztok és a szellem napszámosai, akiket nem kötött békjóba vagyon, karrier, félelem. Egyetlen saját vagyonuk volt. Fiatal életük. Ők még érezték. Érezték és tudták, mit jelent a legszentebb közös vagyon, a haza, a szülőföld, a falu, a város, Korvin köz, a zászló és a szabadság. Ez a bódító, mámorító érzés, amelyet nem tudott kioltani 500 éve egyetlen idegen hatalom magyar emberek szívéből. Sem a török, sem az osztrák-német, sem az orosz-szovjet idegen hatalom, idegen nép. Nem tudta elfelejtetni magyarságunkat, nem tudta kioltani szabadságvágyunkat. De nagyobb veszedelem leselkedik ránk, nemzetünkre az évezred elején, mint bármikor. Nagyobb, mint Mohács, nagyobb, mint Trianon. Arctalan ellenség, bibliai fenyegetés oltja ki szabadságvágyunkat, nemzettudatunkat. A pénz, a mammon. E nagy fenyegetés közepette kell visszatalálnunk arra az útra, amelyet 56 tiszta szívű forradalmárai megmutattak nekünk. Világos mondatokra, fényes példaképekre van szükségünk. Irányt mutató csillagokra van szükségünk. 1956. október hőseire kell vigyázó szemeinket szegezni. Róluk kell példát venni, fiaink, leányaink szemeit felnyitni. Ismét ácsolják nekünk a keresztet. Innét üzenjük a világnak. Többször megfeszítettek bennünket, többször feltámadtunk. Pusztíthatatlanok vagyunk. A legújabbkori pünkösdi időket éljük. A Szent Szellem kegyelme most árad. A föld vajudik, Kárpát-medence szüli a jövőt. Keresztény szellemű Európa megszűnt. Nincs mit védeni. Teremteni kell. Ősi szellemi hagyatékunk fundamentumára kell újraépítenünk eredendő krisztusi szeretetvallást. a sötét világban, a vaksötét Európában lángot kell gyújtanunk, fényt kell sugároznunk, szeretet forrásá kell lennünk, fénytoronnyá kell magasodnunk. A gonoszt csak a Teremtő segítségével, földre küldött fiának, Jézus Krisztus újszövetségi parancsának be- és megtartásával győzhetjük le. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást, mondá Krisztus.
Mint egykor Erdély meghajszolt határán, a fölriasztott utolsó bölény, úgy állsz most népem, oly riadt tanárván, múd vadonának reszkető ölén. És én, mint véred lüktető zenéje, ahogy most lázas ajkadon liheg, a hang vagyok, mely belesír az égbe, és sorsod gyászát így zendíti meg. A mindenségbe annyi jaj kiáltson, a hány magyar rög innen elszakad, a tíz körmömmel keljen bárki ásnom, kikaparom a földből a holtakat. Meredjen égnek körül a határon, tiltókarjuknak végtelen sora, s az égboltján fönt lángbetűkkel álljon egy égő elszánt zordon szó soha.
1956. október 23-án este a tüntető tömegje a Bemszobortól a parlamenthez mentünk azzal a céllal, hogy a vezetőséggel a magyar nép 16 pontban foglalt követelését tudassuk. Amikorra az országházhoz értünk, az előtti több száz főt kitevő tüntető csoport több ezerre duzzal. Az egyik erkéről elhangzott néhány jelentéktelen nyugalomra intő beszéd meghallgatása után tudatossá vált mindannyiunk számára, hogy további ottlétünkkel semmi lényeges eredményt nem fogunk elérni. Megkísérelték a tömeg feloszlatását azzal, hogy az összes villanylámpát elotották, de se baj, táskáinkból előkerültek az iskola könyveink és fizetek, melyekből fáklyákat készítettünk, és azok fénye csak nappali világosságot teremtett. Hazafias dalokat énekelve indult a lelkes tömeg Róbi Sándor utca irányába, hogy majd ott a Magyar Rádióban tegyük közhírré a magyar nép akaratát. Amint elindultunk, futótűzként terjedt el a hír, a felvonulás téren Sztálin szobrot ledöntötték. Átvillant az agyamon, hogy oda menjek, de végül is úgy döntöttem, hogy az események kibontakozását számításba véve a rádióba olvasás mindennél fontosabb. Kétfele váltunk, sok százat magammal értünk Róbi Sándor utcához, múzeum körútnál viszonyatos káosz fogadott. A már ott lévő sokaság tudomásunkra hozta, hogy a rádió épületét megszállta az AVH, és röviddel érkezésünk előtt tüzet nyitottak a fegyvertelen tüntetőkre. Teherautószámra vitték el a halottakat és a sebesülteket. megrökönyödve egyikünk se akart elhinni, hogy magyar a magyart ölje. Több százon az utca teljes szélességében meneteltünk tovább, válvetve a teljesen kiürült utca rádió épülete felé. Csak nem odaértünk, amikor megnyílt a pokol. Minden ablakból ontották ránk az olmot, kitört a pánik, sikonva, jajveszékelve menekültek az emberek, cipelve halottakat és sebesülteket. Mellettem egy egyenruhás kis katona rogyott össze két szeme közt, a homlokából spriccelt a vér. Valaki zsebkendőt tett rá. Magunk fölé emelve futottunk a tetemben vissza a körútra. Nem tudom szavakkal foglalni az indulatot, amit akkor éreztem. Rövidesen megérkezett pár teherautó fegyverekkel és történettel. Az a hír járta, hogy a lámpagyárból, ami titokban a fegyverrel volt, én egy nagy kaliberű pisztolyt vettem magamhoz, zsebemet történettel töltöttem fel. Fegyverkezelésre egy idősebb ember tanított meg pár perc alatt a múzeum mellett, ami után úgy határoztam, hogy egyedül el fogom foglalni a rádió épületét. A sötétség leple alatt és a múzeumkert sűrű bokrai védelmében közelítettem meg az épületet, melynek ablakaiban a torkolat tüzek szünet nélkül villogtak. Egy visszafele vonuló fiúra akadtam, jó lesz, ha te is visszavonulsz, komám. Pár perccel ezelőtt vittünk ki onnét egy halottat, mutatott egy földön csillogó hatalmas vértócsára. Én csak azért jöttem vissza, hogy megnézzem, nem fekszik itt más is. Visszahúzottunk, miközben körülöttünk szikráztak az öntött vas kerítésbe csapódó golyó. Kis szilánkot, amit ott szereztem, még mindig az ajkamban hordozott. Magyar tankok érkeztek azzal a feladattal, hogy szétoszlassák a tömeget, és hogy megvédjék az ávósokat, amikor vezetőjüket tájékoztattuk a történetekről, úgy döntött, hogy bement a rádióhoz, kivizsgálni az elmondottakat. A T-34-es tank nyitott tornyában állt, amikor Bródi Sándor utcába befordult a körútról. Pillanatok múlva nagy sebességgel tolakott visszafele, ablakokból lelőtték a tankparancsnokát. Másik T-34-es akkor ágyúval nyitott tüzet a rádió épületek falai mögött meghúzódó ágós gyilkosoknak. Felindultságomban hajtott a hosszú ágy, hátra támadni akartam a privéketet. Az épület tömböt megkerülve egy szeles pince ablakán bemásztam, korom sötétségben mind a ágyülövés hatalmas csörömpölést keltek. Öngyújtóm segítségével egy zárt vasajtóra akadtam, felhagytam a támadásra. Visszatértem a körútra, és beültem egy ott rekedt villamosba a pihenni. Meglepődve ismertem rá a velem szemben bóviskoló Fáj András rálgimnáziumi osztálytársamra, Exmit Gyurkvára, akivel műegyetem repülői klubjában a hármas határhegyen vitolázó gépeket repültünk. Mivel nem messze a Ferenc körúton lakott, javasoltam, hogy menjen haza a kényelmes ágyikójába. Már hogy mennék haza akkor, amikor most írjuk a történelmet, válaszolta, soha nem felejtem el ezeket a szavakat, mert akkor döbbentem rá az eszeményes fontosságára. Éhes voltam, mint egy farkas, keleti pályaudvar felé vettem az irányt, ahol találtam egy nyitott büfét, még mindig sötét volt. Bejárati lépcsők tetején állva hallottam, hogy a Bethlen Gábor tér felől szünet nélkül fegyverropogást hallatszik. Kora délelőtt a keletiből sétáltam a körút és Rákóczi út kereszteződéséhez, mert mondták, hogy a ledöntő Sztálin szobrot oda vonszolták az éjszaka. Arra fele menet tanulja lettem az első szovjet tankok érkezésének. Kerepesi út felől jött a T-34-esek hosszú sora. Az alsó Erdős utca környékén értek hozzám, pár méterre előttem leállt a sor. Eldörült az első lövés, a vezértank rövid gépfegyver sorozatokat eresztett meg a Kossuth-Lajos utca felé, lekaszabolva az ártatlan járókelőket. Röviddel délután a Kilián laktanya felé vettem az irány, mert elterjedt a hír, hogy fegyveresek szervezése van ott folyamatban. Sokan mentünk a körúton arrafele, géppisztolyokkal, karabélyokkal és kézifegyverekkel a kézben, amikor egy magányos T-54-es tűnt fel, nagy sebességgel jött velünk szembe. Tornya hátsó részére szerelt gépfegyver ontotta a tüzet. Rohantunk feléje, közvetlen mögöttem egy fiú rogyott össze térdövése. A mögötte igyekvők vonszolták magukkal ki a tűzvonalból. Torkom szakadtából ordítottam a körülöttem levőknek, hogy a periszkópra célozzunk, gondoltam, hogy csak ott tudunk ártani valamit az 54 tonnás szörnyetekre. Nagy meglepetésünkre a tank közvetlenül előttem fordult meg, ágyúja pár méterre előttem suhant el, gépfegyver folyók csapatokra szakadták feje felett az ablakkeretet, zsalogáltett, esőként hullott ránk a törmelék. Rohantunk a tank után, ami az Üllői út és a körút kereszteződésének közepén körbe-körbe, pörögve, gépfegyverével megállás nélkül tüzel. Le volt bénulva. Egyik lánctalpát a villamos sínek lefeszítették a fogaskerekek közé. Erkélyekről elkezdtek hullani rá a molotov koktélek, elnémult a gépfegyver, amikor a hurkába csavart, ponyva takaró lángra kapott, kinyílt a csapóajtó, parancsnok próbált elmenekülni, de nem jutott messze. Hullottak az égő benzines palackok a nyitott csapóajtón keresztül a tank belsejébe. Sokat magammal kapaszkodtunk fel a tankra, megkísérelve a gépfegyver leszerelését. Amíg azzal kínlódtam, észrevettem, hogy a tank belsejéből nyalják a lángok, a golyós hevedert, rádöbbentem, hogy az égő tank tele van amunícióval. Üvöltöttem a leugrás közben, hogy meneküljön mindenki, mert a tank mindjárt fel fog robbanni. Perceken belül ez be is teljesedett. A hatalmas robbanás felemelte a T-54-es, úgy nézett ki, mintha egy rakéta indult volna útnak. Torony lerepült, fekete füst felhő lepte el a környéket, tanulja voltam az első szovjet tank veszélyét.
Sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éve mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Beszélni sem szabad.
agyon bizony zölden virít. Sekély sírodat őrzik, nehogy ledöntsd a pokolnak kapuit. Ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás is ünnepély. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vagy, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vagy, nem adtad egy könnyen magad. Rólad tanulni sem szabad. A tévé kékes bársonyával kibélelt világ nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rád.
Befejezésül Ákos 1956 című szerzeménye hangzott el. Leonard Cohen kanadai énekes és dalszerző 3 évvel ezelőtt, november elején hunyt el. A Halleluja című dalával búcsúzunk önöktől, a mikrofonnál Tóth Magdolnát hallották.
Secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And I've walked this floor, you see. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very low.